Nyolcadik rész. Csillagosok. Et in arcadie ego. Nicolas Poussin. Milyen furcsák az éjszakák. Az álomba szédült ember közelről látja a csillagokat. Mintha már járt volna közöttük. Haja, ruhája, csillagporos magánya. Akkor igazán teljes, ha útban van a csillogó csend felé. Álmunkban kicsit mindig meghal körülöttünk minden, mi magunk, akár az angyalok, a halhatatlanság biztos tudatában szágoldunk a múlt történéseinek darabkáiból összeálló, széthulló, végtelen világban. Másodszor élhetjük életünket, az élet esetlegességeinek, a sors játékainak, a véletlenek újabb bizonyítékait tapasztalva. Az ilyen utazásokon mindent látunk, amit hiszünk, és szemet hunyhatunk a megmagyarázhatatlan dolgok csömörlősig megvont következményei fölött. A gimnázium népes harmadik alsós osztályában észrevétlenül ült a padban. Közepes fejlettségű, közepes előmenetelű sápadfiú volt. Nem mászott ki az ablakon, nem ereszkedett le a villámhárító méterenként falra erősített húzalán, amikor a nyári hőségben nyitott ablaknál folyt a tanítás, nem tett fel kereszkedéseket a háború után valamiért mindig fáradt tanároknak. Nem bújt be a fásládába, hogy onnan kikandikálva röhögtesse az osztály. Nem utánozta azokat, akik kacsamozdulattal hirtelen lefordultak padjukról, fejükkel az osztályterem olajos padlóját súrolva, hogy a tanárnő bugyjának színét figyeljék. Nem érzett ellenállhatatlan vágyat arra, hogy unalmas órák alatt a farkát addig csóválja a pad alatt, amíg marka tele lett a férfiak tejével. Esetlensége miatt nem került be az osztály második foci csapatába sem. A spártai nevelésre esküdő tornatanár időnként rávette a fejére kemény fából készült csattogtatójával, amikor ernyett karjaival képtelen volt kihúzni magát a bordásfalon, vagy miután mindegyre összerogyott kézzállás próbálkozása közben. A nyilvános tornavizsga alkalmával, amikor a szigorú tornatanár katonazöld köpenyében úgy állt az ugrogödör mellett, mint taláros pap az oltár előtt, ugrását se nem dicsérte, volt jobb biztatása, se nem korholta gyengécske megállapítással, hanem elfordulva, elhallgatta a homokból való gyámoltalan kikászálódásakor pillantását megvetően a kollégiumi fák tetejéig emelte. Hátramaradottságát ez a fiú úgy próbálta ellensúlyozni, hogy olykor elszánt bátorságot mutatott. A bebetonozott kút tetején szünetben feszítő várvédőket olyan öngyilkos elszántsággal támadta, hogy azok összefogva rendszerint valamelyik közeli tócsáig lökték, ahol szakadt ruhával és bőrrel feküdve szánalmas látványt nyújtott. Az egyik nyár elején napon az osztály csoportosan vonult a városon kívüli folyópartra, ahol a palás mederben sebesen rohadt a víz a parti fűszfák alá. Dabolátlan jókedvet mutatva, mindnyájukat megelőzve ruhástól vetette be magát a vízbe. Nem volt szerencséje. A másról derékig érő víz éppen ott jókora gödörben ellepte hirtelen. Úszni nem tudott. A sodrás mentette meg, kisodort a mélységből. De a derékig, majd térdig érő vízben sem tudott talpra állni. Társai röhögve segítették partra, ahol szerencsére kihányta a sok vizet. Másnap arról beszélt az egész iskola, hogy mérhetetlen szomjúsága az oka a folyó hirtelen beállott apadásának. Miután másodikban az osztály háromnegyed részével együtt pótvizsgára bukott franciából, szülei a reáliák felé irányították. Kapora jött, hogy a matematikusnak készülő unokatestvére náluk lakott egyetemi évei alatt. Az új műszaki iskola felvételijén a közepesek is jól vizsgált. Vakáció alatt unokatestvérével játszva átették az algebrát, az első matematika órán kiderült, hogy az osztályban nincs nála jobb. Divatba jött a fülknál a hátrafésült, fül mögé lapított és magasított, hátul nyakat beborító hosszú haj. Ede, mitől göndör a hajad? Kíváncsoskodtak osztálytársai, akik még a gimnáziumból ismerték. Hát, már születésemtől ilyen felelte, de olyan arc kifejezéssel, amilyennel a lényegtelen dolgokat szokták kísérni a gazdag emberek. Matematika tudásán kívül szőke haja volt minden vagyona. Esténként két oldalt megvizezte, és kendővel szorosan körbe kötötte a fejét. A hullámokat édesanyja vasárnap délelőttönként sütötte a hajába, mert a műszaki iskolában nem volt hittanóra, és nem kellett minden hétfőn az értesítőbe ragasztott kicsi színes csillagocskákkal bizonyítaniuk a tanulóknak, hogy jelen voltak a vasárnapi Isten tiszteleten, a lakásukhoz közeli templomban. Helyette, ha nem is vasárnap, az ifjúsági szervezet órákig tartó unalmas gyűlésén kellett rostokolniuk, miközben a tágas iskolaudvaron szomorkodtak a kapufák, és ájultan hevertek a sárga agyagos porban a dobálózásra alkalmas fényes kavicsok. De egyszer a focinál is érdekese volt az iskolai ifjúsági szervezet gyűlése. A városi szervezet kiküldötte, nagy szavakkal dobálozva, mélységesen szégyenteljesnek mondta, és kicsúfolta azokat a tanulókat, akik a tanárok figyelmeztetése ellenére mértéktelenül hosszú hajat, cicomás frizurát és malagamba cipőt hordtak. Az ilyen cipőket a mindenre kapható szorgalmas cipész kisiparosok és a tajkoló suszterek készítették, a cipőgyárból vagy a különféle raktárokból elcsent, a divatnak megfelelően 3, sőt 5 cm vastag nyersgumi talppal magasítva a tehetős fiúk lábbelijét. Miközben mi azon fáradozunk, hogy gyárakat építsünk és erősítsük a munkásparaszt szövetséget, egyes ficsurok tornyozott hajzattal és cipőkkel ágálnak közöttünk, akik a nyugati hóbortokat követik. Ne engedjétek, hogy szégyent hozzanak rátok. Nincs helyük közöttünk. A szolnok felállt a vörös vászonnal borított asztal mellől, előre jött a színpad széléig, és ott gesztikulált, mint valamely tragédia főhőse az operában. A zsúfolásig megtelt díszteremben harsányan röhögtek a fiúk, az a néhány lány, aki az újkor új szellemének megfelelő műszaki pályára tévedt, szendén mosolygott az előadóra. De amikor rendre megnevezte a bűnösöket és a rakét az ifjúsági szervezet tagjait, hogy a kényszer hajvágást megtagadó Edét is kizárják soraiból, pisztenéstelen csend borult a teremre. Szavazzunk! Tehát ki van a kizárás mellett? Köszönöm, tehát egyöntetűen. A küldött itt megtorpant, a teremben egyetlen késen volt a magasban, csak az elnökség működött a központi tervnek megfelelően. Emelje fel a kezét, aki igennel szavaz. A terem mozdulatlan figyelt. Ki van mellette? Zavart támadt a széksorokban. Ede, melletted vagyunk, kiáltották többen. Tehát, szólt nyomatékkal a küldőt, a kizárás mellett dönt a többség. Mint amikor fedett fazékban makaronik fő, és a figyelmetlenségből eredően hirtelen forró kályhalapra ömlik a fazékban helyét nem lelő tésztalé, úgy sistergett a tiltakozás. Dehogy! Ede, melletted állunk! Szavazzunk rendesen! Az iskola igazgató jónak látta, ha rögtön közbelép. Hájtatoskodva arról beszélt, hogy milyen nehéz szigorú döntéseket hozni, és hogy minden gyógyítás fájdalommal jár. Az egész országban mindenütt verifikáláson esnek át az emberek, mert az osztályellenség sehol sem alszik, hanem galád természete szerint mindegyre, mindenhova befurakodik. A lelki fröccs után az igazgató felkérte a gyűlés elnökséget, hogy ismételje meg a szavazást. A jelenlevők egyhangúan megakadályozták Ede kizárását. A következő héten Ede és apja is megfordult az igazgatói irodában. A tárgyalások eredményeként Ede rövidített valamennyit a haján, amelynek természetes göndörsége is látványosan csökkent, és a tehetős fiatalemberek cipővastagsága mérséklődött. Ede a gyártelep közelében a Szerencse utcában lakott, Kitűnően végezte az iskolát, de egyetemi felvételen nem kapott minisztériumi engedélyt. Szívesen fogadták a hűtőgépgyárban, ahol már dolgozott a nyári vakációk idején. Munkairányítóként sikerült csak nem hibamentesen összehangolni az öntöde, a forgácsot és a szerelőműhely munkáját. Később értetlenül fogadta, amikor felvették a pártba és egyetemre küldték. Fehér Holló volt évfolyam társai között. Kitűnően végzett, és mérnökként került vissza a hűtőgépgyárba, ahol beválasztották a szakszervezeti bizottságba, és hamarosan megbízták a mintagép részleg vezetésével. Mivel a közelben lakott, gyalogjárt, és mindig olyan pontosan érkezett a munkahelyére, hogy a szolgálatos utána igazította a munkakezdés jelző dudaszót. Egyszer az igazgató is megjelent a reggeli munkakezdéskor a gyárkapunál, 7 órakor látványos mozdulattal megmutatta a kapunál körülötte forgolódó beosztottjainak a karóráját, és szólt, hogy kapcsolják be a gyári dudát. Györgye bácsi a főkapus a fejét ingatta. Tisztelten jelentem, hogy azt nem lehet. Edemérnök úr még nem érkezett meg. Ezek szerint valószínűleg sért az órája igazgatótartás. Az igazgató egyeztette az óráját, valóban sértett 35 másodpercet. Pontosan ennyi idő múlva Ede megjelent a kapuba. Most már szólhat a duda, mondta bajszán pödörintve Gyorgye bácsi, és megnyomta a duda kapcsoló gombját. Ede szombatonként munkavégzés előtt egy órával leállította a gépeket a mintaműhelyben, maga köré gyűjtötte az embereket, és elmondott néhány viccet. Aztán, hogy létükről kérdezte munkatársai. Rendre kiderült, hogy a munkások nem csak a munkahelyi kérdéseiket, hanem a legszemélyesebbeket is megosztják vele. Csóvált a fejét a gyári bizottság titkára. Aztán az első alkalomkor, amikor a megyei pártvezetés ipari szakembert keresett, Edét ajánlotta. Ede 3 napi gondolkodási időt kért. Kapóra jött, hogy egyik gimnáziumi osztálytársa, aki újságírásra adta a fejét, éppen akkor készített vele interjút. Ha nem fogadod el, elvágod magad alatt a fát. Ha elfogadod, nem lesz könnyű tisztának maradnod, legalább lesz egy emberünk ott fenn, aki segíthet, ha tud, összegezte Horányi tanakodásukat az osztálytárs. Ede átgondolta a dolgot, elfogadta a felajánlott munkát, és úgy döntött, hogy megszakítja kapcsolatait osztálytársaival. De mert egyik gyermekkori barátja, akiből a kor szokása szerint mert kellett katonatisztet faragtak, és minden lehetséges alkalomkor szívesen mulatozott, mindketten családostól mégis megjelentek a műszaki iskola egykori tanulóinak találkozóját. Ede igen mondott később is, amikor a megyei ipari osztály aktivistájaként elemzéseket írt a központi lapba, és a megyei ipari titkár számára, aki néhány általa sikeresnek tartott esztendő után nehezményezte, hogy a babérjukat nem ő, hanem a megye mindenhatalmú első ember aratja le. Kinézett magának egy jól menő gyárat, és felsőbb jóváhagyásra, de egészségi állapotára való tekintettel átköltözött a gyárigazgatói székébe. Egy régi szabály szerint a megyei ipari titkári posztját kisebbségi embernek kellett betöltenie. Szabály az szabály. Így került Ede a titkári iroda kemény fából faragott íróasztala mögé. Nyomon követte a megye termelési eredményt bizonyos számok átcsoportosításával, gyakori számonkéréssel elérte, hogy a megyék versenyben országos elsőséget szerezzenek. Eleinte nehezményezték ezt a központi eltársak, a megyei plénum előtt tartott beszámolóit mindenféle kérdésekkel megszakították, hosszúnak mondták, rövidítésre kérték. Ede ilyenkor megköszörülte a torkát, és olyan sebes olvasásba fogott, hogy az elnök már meg sem kísérelhette belefolytani a szót. Tanulékonyságát mutatta, hogy szívesen fogadta a minisztériumok megbízottait, gyorsan és hatékonyan intézte a különféle befolyásos vezetők apró kérdéseit, összekötetései országosan is jelentősek voltak. Kedvelték társaságát a központi elvtársak is, mulatozásairól, amikor úgy tűnt, hogy hiányát már nem veszik észre, hirtelen eltűnt ugyan, de amikor hajnal felé kocsit küldtek utána, jó pofáskodással és sikamos viccekkel hálálta meg azt, hogy belefogadták társaságukba. Az új első titkár is kedvelte, hiszen nem kellett az egyre nehezedő gazdasági kérdésekkel foglalkoznia. Ede a régi iparosokhoz hasonlóan csak nem az egész napot munkájának szentelte. Hosszú vívódás után költözött egy aránylag szerény, a Szerencse utcához közeli villába, ahol még egy család lakott. Pihenésünk néhány ágyásnyi kiskertjét művelte, videófilmeket nézett, és minden második héten eljárt a megye alligás egyetemi focistáinak mérkőzéseire, akiknek nem hivatalos, de legfőbb anyagi támogatója volt. Jót tett helyébe, jót várj. Alapon állást, lakást, sírhelyet, kocsit, színes tévét és nerdbundát szerzett ismerőseinek, de a lakossági fogadóórákat is komolyan vette, ahol a legkülönbözőbb ügyekkel fordultak hozzá, és gyors intézkedésével hálára kötelezte az embereket. Csak a legfőbb vezetők egyeibe nem volt képes beférkőzni. Sótlan ember jegyezte meg egyszer a nép legszeretettebb fiának káprázatosra akadt látogatása után. A hivatalos vacsora után sem volt képes felmelegedni, egy percre sem mutatt emberi arcát. Unalmas volt, mesélte Ede egykori osztálytársának, aki újságírói megszokásból faggatta. De hát bizonyára mondott valami érdekeset, valami fontosat, valami különlegeset is. Hidd el semmit, csak is a megszokott sablonszöveget. Délre, miután a megyei pelbizottság környékéről visszavonultak a kaszárnyákba a páncélozott harckocsik, a tömeg harciasabb része a mellékbejáraton behatolt az épületbe, és meg sem állt az első titkár pazarú berendezett első emeleti tágas irodájáig. Senki sem állt a útjukat. Valaki kitárt az erkélyre vívő ajtót, és lekiáltott a tömegnek. Győztünk! A tömeg körbevett az épületet, és üdvrivalgott. A szabadság mámorító lejelete felforrósította a levegőt. Ede kijött ugyanazon az emeleten berendezett irodájából, a folyosón hangoskodó emberek tolongtak, besodolták az első titkári irodába. Egy pufajkás ember azon fáradozott, hogy lefeszítse a kondukátor értékes szirádás fakeretbe foglalt nagyméretű mosolygos képét a falról. Többen segítségére siettek. Lendületüktől a kép mindenestől kiszakadt a falból, megindultak az erkély felé. Vegyék ki a keretből, engedte ki a sűrű cigarettázástól rekettes hangját Ede. A képtartók pillanatnyira megtorpantak. Kár lenne a művészi munkáért, magyarázkodott valamilyen halkabban Ede, de az erkélyről akkor már záporoztak a legfőbb vezető irodákból összegyűjtött képei, a tömeg minden földre zuhant képet bős elégedettséggel levelek kiáltásra fogadta. A nagykép is megállíthatatlan, gyorsan vándorolt a magasba tartott kezeken az erkélyre. Jobb lesz, ha most szépen hazamegy, sutta Ede mellett egy ismeretlen arcú ember. Ede jól eső érzésen nyugtázta, hogy felismerték, arra nem gondolt, hogy könnyen a kép sorsára juthat. Visszament az irodájába, vette a kabátját, kalapját és esernyőit. A kapu melletti fülke üres volt. A szolgálatos kocsi sofőrje sehol. Miközben hazasétált, arra gondolt, hogy az utóbbi időben erre egyszer sem jutott ideje. Mintha véletlen folytán kizuhantam volna a történelem tornyából. Lebegek a néptelen utcákon, valószínűleg messziről rangadó labdarúgó mérkőzések hangulatát idéző hurrázások, földinduláshoz hasonlatos morajlások hangzavara kísér. Súlytalanul úszom a jövőm fölött. Mit tettem eddig? Úsztam az árral. Jól tudom, hogy az ár szennyes volt, de amit megtehettem, megtettem. Hasonlatos lehettem valamelyik ősömöt, aki szatos voltjában mindenki találzatosan kiszolgált, és közben nagyon is elégedett volt a maga csegély hasznával. Ennek most vége. És az újrakezdés nem lesz könnyű. 50-en túl egyre nehezebb. De nyugalom. Sohasem volt úgy, hogy ne lett volna valahogy. Gyermekeim, egyetemen? Az asszony szelíd, tűrőképes. Talán éppen jókor jön ez a változás, jó lesz most félreállni. Nem érzett lelkismeret furdalást. A kondukátor kedvenc felszólítása jutott eszébe. Tegyetek meg mindent. Igen, azt hiszem, mindent megtettem. Mindent, ami kitellett tőle. Nem jutott eszébe pubertáskor vízbeugrása, amikor csak társai segítségével maradt életben, amit, ahogy magához tért, rögtön elfelejtett. Vidámságot erőltetve, akkor könnyen túltette magát könnyelműségén. Később mindent jobban kiszámítva, gyorsan átgondolva azt a döntéseit, és ha tévedett is, még gyorsabb javításaival tartotta célra térő mozgásban a dolgokat. Az, hogy a számok igézetében élt, és az emberi tényezőre maga is, akár az akkori vezetés kevésbé figyelt, egyszer fájdalmasan megbosszulta magát. Katona barátja szívelektelenségére hivatkozva leszerelt, másként nem is kerülhetett vissza a szülővárosába. Elhelyezkedett az új fémipari üzemben, később Ede segítségével részlegvezetőségig vitte. Amikor súlyosbodott barátja szívelektelensége, Ede kapcsolatait kamatoztatva egy feltörekvő és hozzá hasonlóan a megszokottnál többet kockáztató szívsebészhez fordult, aki soron kívül látványos számadatokkal bizonyítottan sikeres beavatkozásokat végzett, szívesen megütötte a magas helyről beállott beteget. Ede felsőbbrendűségének tudatában és a mindentudó vezetők biztonságával maga beszélte rá, valósággal lehengerelte érveivel barátját, aki végül elszánta magát és műtőasztalra feküdt. Egy máskor jól működő szikével tettek pontot életére. A műtét sikerült, de a beteg nem érte túl. Halála után Ede nem érzett bűntudatot, hiszen ő mindent megtett. Túlzott önbecsülése akár a ragályos szemölcs apránként elharapózott, rárakodott egyéniségére, nem bírt szabadulni tőle. Amikor apja másodszori infarktus után elhagyta a kórházat, a váltófutók győzelmét érezve hirdette: megmentettük. Az elbizakodottság toronybetegség. Minél magasabbra jutunk, annál embert rombolóbb. A plébánián hideg volt, bundás kabátban állva beszélgettek a fiatal pappal. Az apa nem volt vallásos, de katonafia furcsa halála után vállalta, hogy a fia barátjának gyermekét megkereszteli. Mivel a kisvárosban ismerték szabad gondolkozását, és mert nem akarta, hogy megkérdőjelezzék tisztességét, eljárt a kereszt szűrőket eligazító felkészítőre, keresztapai felelősségét indoklása szövegébe foglalta, az írás pedig átnyújtotta a fiatal papnak. Az írásban többek között ez állt: a keresztapaságot vállalva hiszem és remélem, hogy a katolikus egyház továbbra is a közelmúltban bizonyított elszánt bátorsággal kitartóan küzd magyarságunk megőrzéséért. A keresztelőt a nagy templom mellékhajójában tartották. Ez alkalommal több gyermeket kereszteltek. Az apa idegenkedett a ceremóniáktól, de az ünnepélyes hangulatnak megfelelően viselkedett. A plébánián a fiatal pap félrevont egy pillanatra. Köszönettel fogadtuk beadványát, de bocsánatot kérünk, hogy nem ittathatjuk, szigorú ellenőrzés alatt állunk, s ha idegen kezekbe kerül ez az írás, következményei tragikusak lehetnek. Úgy érzem, ezt kellett tennem. Nekünk már nincs mit féltenünk. De azért köszönöm a figyelmeztetés, felelt az apa, és azon sem csodálkozott, hogy váratlanul papi áldásban részesült. Kikapcsolták telefonomat, megfigyelik a házamat, mondta kényszeredette mosogva Ede, amikor a diktatúra bukása után egykori osztálytársa belompózott a lakásába. Ede felesége a városból telefonálva kérte a segítségét. Kérésére az osztálytárs felhívta Ede egyik fiatal aktivista barátját, aki az események kezdetén a fővárosba utazott, hogy jó szimattal aktív részvevője legyen a forradalomnak. Aztán közvetítette annak tanácsát, miszerint Ede maradjon vesztek, majd idejében értesítik a lehetőségekről. Edét hamarosan fővárosba hívták, hogy államtitkári minőségben segítse az új kormány gazdasági ügyének rendezését. Nemet mondott. A városban már a sortűz utáni héten egyre másra segélyszállítványok érkeztek. Határon túli magánvállalkozók kiskocsijukkal körbehajtottak a főtére, és friss kenyérrel kínáltak a járókelőket. Utánfutós teherautók álltak a plébánia előtt, Mindig akadtak önkéntesek, akik lerakották a sokféle élelmiszer küldeményeket. Később a magyar sajtó támogatására nyomdagépeket is küldtek valahonnan. Edét a katolikus egyház felkérte, hogy indítsa be a nyomdát. Elvállalta és elemében volt. Kamatoztatta a tájékozottságát, egy régi kis üzemben felállította a gépeket, szakembereket és mindenféle szükséges személyzetet alkalmazott, építkezésbe kezdett. Rövidesen termett a nyomda. A beavatatlanok kérdően felvonták a szemöldöket. Miként került a megyei titkár a katolikus nyomda élére, aki a nagyon megerőlteti magát és szintval vallását illetően keresége alapján legfentebb református lehet? Miért készülnek ebben a nyomdában a többségi nemzet nyelvén is könyvek, amikor az addigi meglévő összes többi nyomda a rendelkezésükre áll? Az ilyen és hasonló kérdéseket az akkor rohanó időkben senkinek sem volt ideje megválaszolni. Különben is rövid, eufóriás időszak után visszaállt a régi rend, amely szerint nem akárkinek volt joga a közügyekbe való beleszólásra. Az egyik este a lelkes önkéntesek még be sem fejezték a déli gyümölcsök, a csokoládék és más ingyenségek lerakodását, amikor holmi benfektesek surrantak ki teletömött műanyagzacskókkal megrakott a plébánia hátsó kapuját. Egy fiatalember szóvá tett az ügyet. A jelenlévő meglepetésére erőteljesen rendre utasításban volt része, munkáját kiátkozásra, kiutasításra honorálták. A beavatatlan, értetlenkedő távora olyan futótűzként terjedő hírek nyomán is nevekedett, miszerint az egyik egyházi előjáró mára elépt, sőt, akkor készített irodája elé, amikor hívei a megélhetés nyomorúságáról naponta panaszkodtak neki. Egy éretlen újságíró az elszabadult sajtóban a nyomda tulajdonjogát vitatta. Válaszul édesanyját a vasárnapi templomozásra nyilvánosan megszégyenítve kiutasították a templomból. Edét munkán kívül semmi sem érdekelte, az ilyen apró ügyek pedig egyáltalán nem. Az egyik délelőtt hagyományaiban gazdag, közérdekű vállalkozás képviseletében két megbízott kopogott be a magát könyvkiadónak és nyomdának hirdető intézménybe, amit Ede vezetett. Elmondták, hogy könyvsorozatot indítanak egy a két világháború között kedvelt kiadó könyveinek mintájára. Bemutatták az első könyv kéziratát, és elmagyarázták Edének, hogy a hagyományoshoz hasonló kötéstáblával, papírtáblaborítóval készült, kötött könyveket szeretnének. Milyen betűtípusra és betűnagyságra gondoltak? Érdeklődött szolgálat készen Ede. A két megbízott egymásra nézett. Az egyik, aki járatosa volt a könyvkészítés világában, azzal hárított el a kérdést, hogy a könyv megformálása a szakemberek dolga. A betű nagyságát, a betűtípust és az oldaltörddel és módozatait, a kötés mikéntjét a nyomda szakemberére bíznák. Mindezek attól is függnek, hogy milyen papír, miféle más anyagok és miféle technikák állnak a nyomda rendelkezésére. Maguk döntsék el, hogy mit akarnak, és mi elkészítsük a könyvet, szólt lendületesen Ede. Kedves uram, mi azt szeretnénk, ha ez szakember végezni. Minek bonyolítsuk a dolgot, gyötkölt Ede a keze ügyében lévő vastagabb brosúrához hasonlatos igénytelen propagandakönyvre mutatott. Most készített. A megrendelőnek nem sok pénze volt, ezért kérésére összeszorítottuk a szöveget. Kevesebb papír, kevesebb pénz. Az ilyen egyszerű. Szóval miben maradtunk? Hányas betűre gondoltak? Nem így gondoltuk, mert mi azt szeretnénk, hogy esztétikailag is kiváló könyvsorozattal rukkoljunk ki. Ezért nem jó az, ha mi határozunk olyan kérdésekben, amelyek nem reánk tartoznak. Mert erre felpattadt az íróasztal, miközben kirohant az irodából, visszafogottan, de nagyon is láthatóan kirobbanni készülő idegfeszültsége határa méltatlankodott. Mit szórakoznak itt velem? Miért nem tanulták meg a leckét, mielőtt idejöttek? Két oka volt az idegeskedés. Az egyik ok az volt, hogy bár ő indította be a nyomdát, amely gyakorlati munkájához annyit értett, mint a foci szurkolók a labdarúgáshoz, mégsem volt elhatalmú vezető. A másik, és talán a sűrűsabb ok pedig az volt, hogy a két megrendelő közül az, amelyik kimondatlanul is a kényelmetlenül alacsonyabb beosztásba került, egykori főnöki szaktudásának hiányát felfedte, egykor az osztálytársa volt, akit többítve különféle állás, lakás és egyéb ügyekben kisegített. De nem értette, hogy miként kerekedett fölé vagy mellé az az ember, aki örök hálával tartozik neki. A kor szokása szerint képtelen volt megszabadulni attól a gyakorlattól, amely szerint minden kinevezett vezetőnek joga elhinni azt a nagy képességet, miszerint mindenben okosabb az alantasainál, a beosztottainál, a polgároknál. Egy idegentől még csak elfogadta volna a burkolt kioktatást, de ismerősétől, akivel az évek során leereszkedően viselkedett, nem ezt várta. Hirtelen lejött pályaváltás után nem emlékezett arra, hogy osztálytársa annak idején többször is nyíltan megkérdezte tőle, minek köszönheti segítségét. Mert ha baráti elfogadja, de ha hatalomnak kell hálásnak lennie érte, akkor nem fogadhatja el. Ede visszavedlése a magasabb körökből a hétköznapi emberek világába nem ment fájdalmak nélkül. A megrendelők szótlan várakoztak. Ede nem tért vissza. A megrendelés papírjait intéző titkárnő türelmüket kérte, és kisvártatva a nyomda néhány nappal előbb kinevezett fiatal igazgatójával tért vissza, akinek újra elmondták igényeiket. 3 nap múlva ígérte a választ a nyomda. Másnap a helyi lapban kiemelt helyen hirdetés jelent meg. A nyomda sürgősen 2 grafikust keresett. Edét pedig művezetői minőségben átköltöztették a központi irodából a nyomdába. Megint Bováréné rikácsol a fülembe. Ede, én vagyok. Jól hallottam? Ki szólt? Valamelyik klónozott társam? De hiszen ez nem lehet. A minap is láttam őt. Ede itt él a toronyban. Ott sétált a téren, jött felé. Pillanatra aszfalra gyökerezett a lába. Megálltam egy kirakatnál. Kitartóan néztem valamit. Később vettem észre, hogy női fehér nemükkel volt tele a kirakat. Nagyszerű lett volna oda menni hozzá és megkérdezni, hogy vagy öregem, mi a fenét csinált talán. Már ideje lenne nyugdíjba vonulnod, vár otthon a kiskerted, gyerekeid felnőttek, a maguk lábára álltak, valamikor szeretted a vidám könyveket, ajánlhatnék néhányat, megihatnánk egy pofa bort, ha emlékezni kell, ne kedvünk. Mire volna jó emlékeznünk? Hát nem arra, amikor ernyődet sétaboltként használva olyan méltóság teljesen sétáltál a Villanegyed utcáján fölfelé, hogy nem ismerted meg partársadat, mert akkor már főnökféle voltál. És azt is hagyjuk, amikor magától érthetőnek gondoltad és mondtad azt, hogy nem vehetsz már részt osztálytalálkozónkon, nem engedi beosztásod. Beszélgetni volna jó arról, hogy miként élted át a társadalmi létrával a gyors emelkedést, hogyan vészelted át a zuhanást, az egyenlővé válást a kis emberekkel. Persze, hogy képtelenség, hiszen ha adsz magadra, nem ismered el bukásod, s hogy magad is szolgája voltál az utálatos hatalomnak. Elfordultam Edétől. Nem bíztam abban, hogy sikerül-e majd ugyanolyan hangon szólnia hozzám, mint azt a gimnáziumban vagy a gyárban tette. Önérzetem tiltakozott önhit felsőbbrendűsége ellen. Szégyeltem magam, hiszen megalkuvásaimmal, a főnöknek kijáró alázatos viselkedésemmel magam is hozzájárultam ahhoz, hogy a kiválasztottak világával beszökült életéből nehezen találjon vissza a valóságos életbe. Csökönyösen hinni akartam abban, hogy közülünk való. Egyszer országos táncház rendezvény céljából tonnaterem bérléshez kértem segítséget. Kiderült, hogy néhány magasrangú ember szokásos teniszpartja miatt ez lehetetlen. Amikor kifakadásom hallatán védelmbe vette őket, hogy felelősségteljes munkájukért ennél több is megilleti őket, akaratlanul is magát a felső 1000 kiváltságait védte. Nem léphettem oda hozzá, mert úgy éreztem, soha nem lesz képes lemondani képzelt felsőrendűségéről, a kiválasztottak görgét hordja még civilizált műmosolyos nyájasságában is. A kirakat női fehér nemű ez alkalommal nem voltak rám semmiféle hatással. Mire megfordultam, Ede eltűnt. Abban sem voltam biztos, hogy én kerülöm őt, vagy ő kerül engem. Komótosan visszatértem munkaszalomhoz a toronyba, mindenki nem hallotta, hogy műhelyében már jó ideje becsöngettek. A katolikus lap alapító szerkesztője rendkívül értelmes, jólelkű, de egy gyógyszerfüggő ember. Altatókat szed, és literszámra iszta az erős kávét. Mindenek persze semmi köze ahhoz, hogy közismerten reformátusnak keresztel, de a teste szerkesztőt választott munkatársával. Van ebben valami furcsa? Talán a dob vissza kenyére bölcsessége sunyít ki mögülve. Talán. Harmadik, hithű írótársukkal együtt tanakodnak az alapító lakásán. A főnök bizsamában ágya vetetlen, kora délután. Sorozatban kellene feltárni a katolikus egyházzal szembeni megtorlásokat, javasolja a nem katolikus munkatárs. Egy megyei művelődési bizottsághoz tartozó felügyelő, valójában belügyis tiszt, vigyázott az egyházakra. Egyszer-kétszer volt szerencsém találkozni vele. Mi volna, ha őt kérdeznénk? Most már ugye szabad a gazda, elmondhat mindent. Legyen, hagyják jóvá egyöntetően, és az ateista szerkesztő meglátogatja otthonában a volt felügyelőt. Mit szól hozzá, mikor kezdhetnénk az emlékeztető sorozatot? Talán már most rögtön. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy érdemes volna. Egyáltalán van értelme bolygatni a dolgokat. Eljött az igazság pillanata. Minden szembenézés hasznunkra lehet. Kényes dolog, nem gondolja? Húzódott a felügyelő. Azt gondolom, hogy talán magának is jobb, ha minél előbb szép sorban elmondja, hogy zajlottak ezek a dolgok. Késlekedéssel, hallgatással nem segít. A felügyelő válogathatott, hogy atyáskodónak vagy fenyegetőnek így a mondottakat. Rezdületen arcát mutatta az újságírónak. Rendben van, benne vagyok, de előbb engedélyt kell kérnem. Jön vissza mondjuk 3 nap múlva. Amikor újra találkoztak, nyoma sem volt benne a bizonytalansága. Olajozott szöveg valószínűleg többször elismételtették vele. Mondta, hogy felettese is jónak tartják a kezdeményezést, támogatják az ügyet, de kicsit korainak tartják azt, hogy sorozatos mély interjúkban tálalhatóan ismertessék az ellenőrzötteket, az ellenőrzötteknek és az ellenőröknek is egyformán kényes témát. Mikor? Kérdezte nyersen az újságíró. Egy vagy inkább 2 év múlva közölte hivataloskodó képét magára öltve a felügyelő. A sorozatból végül nem lett semmi, mert a szerkesztők nem tartották olyan halaszthatatlan fontosnak a múlttal való, többek által bátornak akart szembenézést. Halál kaszál lazos kertünk alját. Bármilyen magasra is emelkedünk a toronyban, letekintve a szédületes mélységbe, rendre kirajzolódnak gondozatlan kiskertjeink, és azt láthatjuk, hogy a kaszás, amikor válogatás nélkül serényen dolgozik, aprít jót, rosszat egyaránt, helyettünk végez valóban hasznos munkát. Mert mi képtelen vagyunk gyökerestől írtani a gazt. Mi írtjuk, a hatalom ülteti, belénk palántáz, és szabadságot prédikál. Miközben tudva tudjuk, Bretter szemináriukon is kapiskáltuk, hogy a szabadság illúzió, az egyének összességének illúziója, amelynek ára a partikuláris én feladása, az egyén szabadsága a partikuláris én illúziója, amelynek ára a társadalmiság, a közösséghez tartozó individualitás feladása. Vokus keré. Nem lehetséges szabadság sem a közösségben, sem azon kívül. A determinációval szembeni sikeres fellépés hozza létre a szabadság tudatát, de egyetlen szabadságunk az egyik determináció felváltása a másikkal, és még csak az sem adatik meg mindenki számára. Szóval így állunk. Korlátlan szabadságot álmodunk, történelminek mondjuk az emberiséget, múltunk egyre növekvő terhét cipeljük, és fejveszve menekülünk a felejteni tudást reánk beszélők elől, de az öregek boldogságában is hiszünk, akik a gyermekkor történéseinek éles felidézéseivel együtt felejtik a jelenkor és a közelmúlt ügyes-bajos dolgait, ezzel történetiségüket kurtítják, és vesztik az önmagukba vetett hitet, elemésztik a bölcsességet teremtő tapasztalást. Ha van egyáltalán valamiféle értelme annak, hogy a kőkemény idő tégláiból tapasztalásaink kötőanyagával szüntelenül magasítjuk tornyainkat, akkor fáradtságot nem ismerve mindig a legújabb, a legkorszerűbb technikák szerint rögzítenünk kell történeteinket. Mi más lehetne életünk értelme? A bogár őstengeri lenyomatként küldi üzenetét a jövőbe, az embernek nem csak a vele valóságosan megtörténteket, hanem a gondolatai történéseit is át kell örökíteni az utána jövőkre. Mondhatom, van dolgunk éppen elég. Hagyjuk tehát a gondtalannak akart sétákat, a kíváncsi bámészkodásokat, a szerte szét szórodó üres merengést. Vissza az íróasztalhoz, vissza a géphez, amely hálásan zümmögve falja a titkok kapuján kiszüremlő életet követelő, gondolatcserét sugalló szöveget. Alig, hogy elment a felesége, csengettek. A kapitány állt az ajtóban. Bosszúságát nem titkolva nézte egy pillanatig a jelentéktelen embert, aki úgy állt a civil ruha, mint a villával hányták volna rá. Zsíros haja fésülten is rendezetlen volt, mint azoknak a falusi embereknek, akik télen-nyáron fejfedőt hordanak, és nem fésülve szoktatták hajszálaikat valamiféle rendbe. Oltján, mint általában az uralkodó réteg nagy menői, futott át az agyán, miközben a kreolbőrű kapitány mustrálta. Mindenfelé utazott az országban, és jó tulajdonságú között tartott a számon, hogy arcuk jellegzetes vonásai alapján csalhatatlanul megkülönböztethette az embereket, a románt a magyartól és a szásztól, az erdélyt a moldovaitól, a székelyt a havasalföldítől. Mit akarhat megint ez az atyán? Gondoltam, miközben kényszerezetten betesítette a kelletlen vendéget. Hiszen mindent elmondtam már magamról. Kétszer is be kellett menni a belügyések palotájába, ahol a kapitánytól és magyar nevű társától megtudhatta, hogy mindent, de mindent tudnak róla. Azt is, hogy merre járt, kivel mit beszélt. Bizony-bizony, nyugtatta meg akkor a kapitány, olyasmiket is mondott, amit nem kellett volna. És olyanokat is, amiknek komoly következményei lehetnek. Pedig maga pártag, ugyebár? Hát igen. És ha valóban törvényre ütköző dolgokat mondtam, kivel nem fordul elő ilyesmi manapság, akkor tartóztassanak, levonjanak, felelősségre állítsanak, törvény elő, miért tennének kivetet éppen velem? A kihallgatók idegesen összenéztek, nem ezt várták. Hegyke szavak ezek, szólt elgondolkodás mímelve a magyar nevű tiszrománó. De tudja, mi már láttunk ilyet. A harmadik nap után, amit itt nálunk tört majd a pincében, maga is másként beszél. Leérésen kérve nézett a szobában, aztán mosolyogva mondta a kapitány szemébe. 30 néhány esztendővel ezelőtt ültem már itt, az iskolapadban. Éppen itt volt az osztályunk. Ha kivernénk a választófalat, még inkább itthon érezném magunk. És a pincét is úgy ismerem, mint a tenyeremet, mert bentlakóként sokszor voltam konyhaszolgálatos. Ott hámoztuk azt a rengeteg krumplit, onnan cipeltük fel azt a rengeteg káposztát, amit sok minden másra persze megethettek velünk. Mondhatom, barátságos hely. És akik hajlamosak a nosztalgiára, a kapitány félbeszakította. Maga okos ember, szót kell érteni. Mi azért vagyunk, hogy a rendre vigyázunk. Segítségre nem lesz szükségünk. Rend a lelke mindenek, mondta megjátszott ünnepiességgel. Ebben egyetértünk. Ezután oldott, mondhatni, kedélyes beszélgetésbe kezdtek hétköznapi dolgokról. A piaci bevásárlástól, a foci bajnokságig, a tévé antenna szereléstől a kisbányai kirándulásokig. Kávé mellett partalanul folyt a csevegés. A második beszélgetésen csak annyit kértek, hogy alkalomattán keressen fel a fővárosban egy ezredest. Megadták a telefonszámát. Két hétig nyugton hagyták. Aztán telefonon jelezte a kapitány, hogy másnap délelőtt, mert éppen városnegyedükben jár, felugrik hozzá. A konyhában fogadta. A kapitány rosszalta, hogy előbbi találkozásuk után egyik kiszállása alkalmával megfordult a fővárosban, és mégsem jelentkezett az ezredesnél. Bevallom, megfeledkeztem róla, mondta a bűnbánást mutatva. A kapitány pártfeladatnak nevezte, és megismételte kérését, újra feliratta vele az ezredes telefonszámát. Amikor valamennyi után újra felelősségre vonta a kapitány, zsúfolt fővárosi programjára hivatkozva mentette magát. Most újra itt ül a konyhában. Kilestem, mikor ment el a feleségem. A szemben lévő toronyház üvegajtaja mögül figyelt, megvárta, míg a trollibusz megállja fel és sért a feleségem, aztán átsétál a mi tömbházunkba, és beállt a liftbe. Mondhatom, kényelmes foglalkozást választott. Kávézás közben a kapitány locsok. Tudja, szeretem a művészetet. Mindig arról álmodtam, hogy művészekkel foglalkozom, járom a galériákat, műtermek, kiállításokat rendezek, kritikákat írok. Ha kérdezi valaki a szomszédok közül, hogy ki vagyok, mondja, az műkritikus. És hívja mondjuk Brátunak. Egy fővárosi lapnál dolgozom. És mondhatom, hogy ismeri Bávárt? Az ki? Szaladt ki önkéntelenül a kapitány száján a kérdés. Na jó, akkor azt mondom, hogy Greco csodálója. Greco, ja persze Greco, ismerem, ismerem. Azok a hosszúkás lebegő figurák szentek és proféták. Nem, inkább valami mást mondjon, olyat, akinek nincsenek klerikális beütései. Persze nem olyan lényeges. Jó, mondta, miközben azt gondolta, hogy nem ellenkezik, hát hamarabb elvisz az ördög kelletlen látogatóját. A kapitány táskából egy névsort tett elébe a konyhaasztalra. Mindegy fél száz név szerepelt a listán. Kit ismer ezek közül? Végigszaladt a szem a névsorán. Mindenkit ismerek, felelte könnyedén. Csak ugye? Hát persze, írók, újságírók, színészek, zenészek, ki ne ismerne őket. Persze igaza van, de őt bizonyára jól ismeri. A kapitány nikotinos mutatóját egyik kollégám neve mellé csúsztatta. Munkatársam, hiszen tudja. Persze, hogy tudjuk, mindent tudunk, de kíváncsiak vagyunk a véleményére. Milyen ember a kollégája? Jó ember. Meghiszem, írjon róla egy kis véleményezést. Ez pártfeladat. Ha pártfeladat, azt az alapszervezeti titkártól kellene, hogy kapja, és alapszervezetileg a fővároshoz tartozom. Tudjuk. Éppen ezért maga a megyei első titkár szabta ki magára ezt a feladatot. Csak ugyan? Hát ez megtisztelő. És mi a feladatom? Semmi vész. Csupán néhány véleményezést várunk öntől. Véleményezést, ha valóban párt feladat, írhatok. Jó az, ha mindenkiről vélemények vannak, például a munkatársakról a káder dossziéjában. Szólt nyugtatóan a kapitány. Papírt és görstolat vette a táskájából. Rendben, mondta pillanatnyi gondolkodás után, és alulírottal kezdve sietősen rótta egymás alá sorokat. Közismert samlomszöveget írt, amit egymás támogatására hivatalból fogalmaztak fizetésemeléskor, előléptetéskor vagy áthelyezéskor a munkatársak és pártfelvételkor az ajánlók. A kapitány figyelmesen elolvasta a véleményezést és csodálkozott. Ez egy hibátlan ember? Olyan tényleg lehetséges, hogy minden rendben van vele? Vagy a maga kritikai érzékében a hiba? Nézze csak át még egyszer. Átnézte és kiegészítette. Azt írta, amit maga is tapasztalt. Olyan indulatos, heves természetű, rossz idegállapotának tulajdoníthatóan felindultságát nehezen képes leplezni, sértődéken gyakran szóváltásba keveredik munkatársaival. Ennyi? Más hibájára nem emlékszem, tétovázott, miközben magában kuncogva arra emlékezett, hogy kollégája múltkor úgy bevágta a főnök iroda ajtaját, hogy ott kifordult a sarkából. Tehette, hiszen a főnök egyetemi folyamtársa volt. És jól tette, mert a főnök a többi főnökhöz hasonlóan a hatalmat szorgalmasan szolgálni óhajtó igyekezetében gyakran megfeledkezett arról, hogy honnan jött és merre kellene tartania. De azt csak tudja, hogy kedves kollégája sokat is meggondolatlanul beszél, sűrűn utazgat és kétes elemekkel tart szoros kapcsolatot. Talán bizony nem is sejti, hogy felforgató tevékenysége enyhén szólva államellenes. Mindent tudunk róla. Nemrég, amikor itt járt városunkban, egy garzonlakásban találkoztak. Lépésről lépésre már otthonról követt. Hajnalig együtt voltak abban a lakásban. Minden szavukat rögzítettük a szomszéd lakásból, mert már jó előre tudtunk erről a találkozóról. Bizony, barátocskám, hát így állunk mi a kedves kollégájával. Barátilag figyelmeztettem, hogy az ilyen embereket nincs miért pártfogásába fogadnia. Jó lesz vigyázni, barátocskám. Nem mindegy, hogy kikkel keveredik. Erről most hallok először. Nincs mit még hozzátenem, eltolta magától a papírt. Írja alá, figyelmeztet a kapitány. Írja alá, hogy mondjuk Vieru. Vieru? Igen, ez lesz a neve. Van már neve, méghozzá becsületes, mondta, és megszokott aláírásával állt el a véleményezést. A kapitány is tudta, hogy addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Még két véleményezés sajtolt ki emberéből, és mindenik aláírása előtt azt bizonygatta, ha Vieru névvel írja alá, rajtuk ül senki sem tudja majd, hogy ki írta a véleményet. Én pedig azt szeretném, ha mindenki tudná, mit írtam, mert ez nem lehet titok. Amit írtam, azt vállalom. Különben a véleményezéseket mindig is a saját nevünkkel vállaltuk. Magyaráztam, miközben halaszhatatlan fontos munkájára hivatkozva kituszkolt a lakásából a kapitányt. Másnap reggel a megyei pártbizottság ipari titkáránál jelentkezett. A kapus ismerősként mókás vigyázásban köszöntötte, hiszen szabad bejárása volt a házba. A titkárnő mosolyogva intett, hogy ez alkalommal szerencséje van, szabad utat kapott. Kérlek, segíts, bejutom a főnököt. Nagyon fontos, mondta komor arccal egykori pattársának, aki az által szerzett videókazettákról áradozott, és sorjában elmesélte esetét a kapitánynak. Mondta a titkár. Amúgy is be kell mennem hozzá, megpróbálom rávenni, hogy szokása ellenére fogadjon. Nyugi, itt várjál. Negyed óra múlva szemben ült az első titkárral. Egy kapitány közvetítésével párt feladatot kaptam öntől, ez igaz? A tartományi mindenható csodálkozott, kérdezősködött, tájékozódott. Végül bölcsen így szólt. Tulajdonképpen adhattam volna magam is ezt a feladatot, csak hogy. Úgy tett, mint aki beszélgető társát tökéletesen értve, annak gondolatsorát könnyedén továbbfőzve jut el a helyes következtetésre. Csak hogy, vette át a szót a panaszosok vibráló felháborodásával, a belügynek semmilyen körülmények között nem szabad a párt fölött nőnie. Már pedig ez történt. Azt is rögtön hozzátette, hogy ezt a legfelső vezető mondta. Rögtönzött kis előadását nem egy, hanem három hosszú idézettel támasztotta alá. Mintárom idézett a legfelső vezető régebbi beszédeiből való volt. Abból az időből, amikor nagy pompával eltemetett elődje sírján, még el sem hervadtak a virágok, és a teljes hatalomért küzdve új szabályokat fogalmazott, új parancsokat osztogatott. Az idézetek forrását nyugodtan elhallgathatta, az első titkárnak erről nem kellett tudnia. Persze, szólt jelentőség teljesen a megye helytartó. Látta rajta, hogy az idézetekkel nem sikerült teljesen meggyőzni, hiszen a párt és az államvezetés gyakorlata ennek éppen az ellenkezőjét mutatta. Hirtelen irányt változtatott. Ami pedig a kapitányt illeti, szerintem alkalmatlan az ilyen munkára. Megjelenése, műveltsége, vásott fogai, szóval egész habitusra visszataszító. Kicsinyes cselfogásai, útszéli viselkedése sértik a mundér becsületét. És az, hogy önre hivatkozik? Hát hogy is mondja? Nem gondolja, hogy működésével önre is rossz fényt vett? Az első titkár, mint az alvó oroszlán, aki találatért hirtelen felkapta a fejét. Addig nyújtotta nyögését, amíg eszébe jutott a megoldás. Holnap beszédet kell mondanom az országgyűlésen, most nem érek rá, de amint visszatérek, hármasban beszéljük meg a dolgot, rendben? Készfogás nélküli búcsúzkodás következett. A tágas dolgozóval óriási perzsa szönyegén átgyalogolva elégtételt érzett. Sejtette, hogy látogatásának következményei lesznek. A kapitány többé nem jelentkezett, és nem hívták régi iskolájába sem, hogy elbeszélgessenek vele. Az első titkár sem kérette magához. Megtudta, hogy a kapitányt egy évre egy távoli megyébe helyezték. Valószínűtlen csend támadt körülötte. Mégis úgy érezte, kutba zuhant. Aztán munkahelyén, átszervezésre hivatkozva, alacsonyabb beosztásba került. Halál kaszál gazos kertjünk alján. Gyilkosság történik minden pillanatban, és minden gyilkossággal nem egy ember mindnyájunkat ölnek. Ősszel találtak rá a rendőrök a városi közeli erdőbe. Első dolguk az volt, hogy lezárták a környéket. A helyszín elé gyorsan elvégezték. Öngyilkosság, állapította meg szűk szóval a vizsgáló bíró, miközben levétette a kötelet a szétvett fejű áldozat nyakáról. Maga itt maradt, figyelmeztette a katonai törvényszék őrnagya a fiatal embert a váróteremben. Majd udvariasságot mímelve kísérete nélkül tessékelte be az öreget az irodájába. Mit akar? Minek hozta magával? Kérdezte nyersen, mikor leültette íróasztal a túloldalán. Kérem, én szívbajos vagyok, bármikor megtörténhet, hát azért. És az is jó lett volna, hogy hallja, mit beszélünk a betegségem miatt. Nem úgy néz ki, ami pedig az ügyét illeti, rövid leszek. Tanulmányoztam az iratcsomót, lezártuk az ügyet. A fiát ugyebár már senki sem támaszthatja fel. Törvény elé szeretném vinni, hogy máskor ilyen ne fordulhasson elő. Lehet, hogy több hasonló eset történt. Egyik a tengerben, másik a tank alatt, harmadik a betegszobában végezte. Az ő nagy idegesen félbeszakította. Semmi szükség az általánosításra. Vigyázzon, mit beszél. A maga fiának a lábát felsített a vakkancs. A kezelés ellenére történt, ami történt, ez a civil életben is előfordul. Igen, de nem kapott antibiotikumot. Ennyien szólva a katonaorvos tudatlansága okozta a halálát. Erre nincs bizonyíték. Igen, mert egyik napra a másikra leszerelték a felcsert, aki a vizsgálóbizottság előtt tanúsíthatta volna, miként bántak a fiammal. Mindentől lezárták. Állapota fokozatosan romlott, mutatkoztak a vérmérgezés jelei, de az utolsó pillanatban vitték kórházba. Semmire sincs bizonyítéka. Vizsgálatot kértem. Tártalan a katonaorvost leszerelték. Lezártuk az ügyet. Tovább megyek. Mehet, ahova akar. A legfelsőbb törvényszékig is elmegyek. Kidobott pénz. Részemről befejeztem. Az öreg kiszélelgett a váróterembe, sápat volt. Mindössze annyit tudtam meg, hogy a katonaorvos kirúgták, nyögte a türelmesen várakozó fiatal embernek. Szótlanul vonatoztak haza a nagyvárosba. Most már értették, hogy miért kellett annak a távoli kisvárosnak a katonai törvényszékére bízni a fiú ügyét. Az öreg a lakásába fogadott egyetemi hallgató segítségével a legfelsőbb törvényszékre is beadta kivizsgálásra a fia ügyét, de elutasító választ kapott. Nem volt szívbajos. Elhatározta, hogy beszél a katonaorvossal. Hosszas keresgélés után megtudta, hogy az egyik régi munkatársának katonatiszt fia ugyanabban a kaszárnyában szolgál, ahol a fia kiszenvedett. Levelet írt neki. Karácsony kellett várni, amíg a fiatal katonatiszt hazatért a szüleihez. Sajnos nem mondhatok semmi jót. Tudok a fia esetéről. Az egység orvosát valóban leszerelték, de néhány hónap múlva eltűnt a környékről. Azt beszélik, hogy családostul egy nyugati országot távozott. A katonatiszt felvont a szemöldökét, és jelentőség teljesen megkérdezte. Érti már? Többet nem mondhatok. Tehát igaz, nyilatott az öreg a felismerés. Maffia. Fiamat választották áldozatul. A hóért pedig olyan munkára külföldre menekítették. Agyát elborította a vér, nyögött fájdalmával. Nyilvánvaló, hogy így történt. A kivándorlásukat, kérvényezőket évekig gyötörték, amíg mindenükből kiforgatva, csomagjukat a legrészletesebben átkutatva áttették őket a határon. A hivatásos katonák, a leszereltek is évekig nem távozhattak külföldre, mert katonai titkok tudói voltak. Az orvos pedig olyan titkot ismert, amit ott, ahova küldték, inkább megőrizhetett, mint hazájában, ahol valamelyik akaratos igazságkereső beadványaival megbízóit is veszélybe sodorhatja. Továbbra is halál kaszál a gazos ország alján. Nagy menőver ez. A jövőt idézik fenyegetve lapszemlelkű zupás őrmesterek, s békében te vagy a hadisar. Ne féljetek! Jó emberek, ne féljetek! Nektek szólok, lehajtott fejűek! Nektek szólok, kámpicsorodottak! Nektek, akiknek a pofa be volt a jussotok! Befogtátok a pofátokat, emberek? Bebizony, mert különben úszott volna a kenyeretek. Nyűszítő kiskutyák voltatok a nagykutyák szigorú őrizetében. Farkasok, hínák és veszett rókák figyelték lépéseiteket, és behúztátok a farkotokat. Ugye te is behúztad, te kockás kalapos? És te is, te szőke bajuszkás? És az a pocakos is ott? Mit vigyorog? Talán nincs igazam? De bizony igazam van, amikor kimondom, szerteszét kiáltom a világba, hogy rosszul viselkedtetek. Gyatrán, gyáván, gügyögőse. A félelem mosogató rongyot csinált belőletek. Rondák vagytok, nézzetek magatokba, és utálkozzatok, öklendezzetek, mert erősen rusnyák lettettek, kedves barátaim. Sápottak, ráncosak és repedezettek vagytok, mint a disztó szar. Te is ott csak mosolyog, mosolyog csak bambán és bárgyún. Néztél ma már a tükörbe? És mit láttál, kedves atyám fia? És ti bámuló tömeg néztetek mostanában tükörbe? Elégedettek vagytok magatokkal? Mondjátok, nem kellene szembe köpnötök magatokat? Pofozzátok fel magatokat, emberek! Megérdemlitek! Tegyetek meg mindent! Ugye ismerős a biztatás? És mit tettetek? Nem sokat. Mi az, hogy nem sokat? Keveset. Még mindig alig tettetek valamit a mostani nagy fene demokráciában. Azt hiszitek örökké tart? Egy szart. Minden elmúlik egyszer. Igazam van? De mennyire igazam van? És ti csak gyurakodtok, gyalogoltok, hangyák vodjára sürgölöttök. Bódult lelkek vagytok, csúszómászó bogarak, férgek, undokok vagytok. Bizony Isten ordinárik vagytok, ha féltek. Hát ne féljetek. Emberek, ne féljetek. Nem sokára itt a világ vége. Egyszer mindenkinek eljön. Ha féltek, akkor is eljön, ha nem féltek, akkor is. Világos? Hát nem értitek? Mit szaladgáltok itt össze-vissza? Álljatok meg! Ó, ti szerencsétlenek, tekintsetek föl az égre, a messzességbe, a múltba, magatokba. Figyeljetek rám, tudom, mit beszélek. A bozontos szakálú szónok kedvenc helyén a piac sarkán állt, kis gyümölcsös ládáján, amit kinyilatkoztatásai végére szerint a hón alá kapott, és fapofával egy elvegyült a tömegbe. Érdes hangja, kellemes basszus baritonja megszre hangzott, mondhatott bármit a piacra siető, szüntelenül tóduló, kavarodó emberek, és a rendőrök sem bántották, papírja volt arról, hogy nem közveszélyes. Időnként hangos szoborrá változott, olykor meglepően összefüggő, máskor meg mindent összezagyválva, szólt az általa képzelt vagy valóságos tömeghez. Hé, emberek, kinek beszélek én itt? Hé, ti futkározok, vesztetek meg rohantok, gondolkodtok ti egyáltalán? A francba a sok süket alakkal, mit töröm magamat itt értetek? Valamiért aztán hirtelen megsértődve, magasra tartott fejjel, haragosan zord arccal tovább vonult. Ívott néhány kortyot a zsebéből kikandikáló műanyag palackból, és a piac másik bejáratánál újra felhangzott változatlanul messze hangzó dörgő hangja. Ha van élő lelkismeret, ő az. Valamitől megrészegedettem, mint halálig ő mondja ki szégyelni való gondolatainkat. A húsboltban mindig sor volt. A változás után hús is. Friss húsért mindig érdemes sorba állni. Egyesével sorjáztak a pult felé. Amikor befordult a pult előtti kanyarban, oldalról megpillantott a kapitány. Másod fogát mutatta, amikor az előtte állónak mondott valamit. Nem tudta levenni róla a szemét. Hát visszajött. Kitartó nézését megérezte a kapitány, védekezzel visszafordult, tekintetük összevillant. Jogtanácsos vagyok egy vállalatnál, igazán jó hely, rendes emberek közé kerültem. Újságolt a torkát köszörülve az előtte állónak, olyan hangon, hogy mások is hallják. Jön, hogy belérúgjak. Sohasem látta tiszti öltözékben. A kapitány szürkés kék öltönyért tökéletlenül kötött bordó nyakkendőt hordott, zsíros hajat csapzottan lógott a homlokába. Ki hiszi, hogy munkahelyet változtattál? Kopó vagy ma is? Azért fizetnek továbbra is, hogy féljenek az emberek. Hány inget érzett? Agyába tódult a vér, erős indulat kínoszta, alig volt képes uralkodni magát. Égő arccal kirohant az üzletből. Mit tehetné? Félelem érzete fia halálakor megszűnt. A vérbosszút nem gyávasága miatt vetette el. Értelmetlenek tartotta akár a megbocsátást. Költő barátja intése járt az eszébe. A fiú feje oldalra billent, pedig csak a hordágy, nem kereszt. A lator hol van? Ne is keresd. Ne képzeld magad az ókorba. Tudta, hogy szívdobanásai ütemére élete utolsó pillanatáig akacsul ütett majd benne a gyászmise hangja. Halál kaszár gazos kertünk alján. A belerukkanásig ezt ismételgetheti, miközben állati sorából eredendő félelmét rendel levetközve második halálát várja. A kivételezettek sorában hitte magát, akinek a hihetetlen gondviselés jóvoltából kijár a sokszoros, a valóságos halálnál többszörösen is szörnyűséges, de cseppet sem titokzatos halál, amit nem az egy és az örök, hanem halandó kortársai embertelenségeikkel okoznak egymásnak.